tőlünk erről a szakaszról, hogy Jézusnak egy példázata, és ezt a példázatot farizeusoknak mondta. Így hangzik. Egy embernek volt két fia, a fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és higadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdte. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvére jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor ez megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szedtem meg parancsodat, de te soha sem adtál nekem még egy kecskevidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázta nőnkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezen a három estén erre a történetre figyelünk, tékozó fiú történetére, és néhány gondolatot mondok arról, hogy tegnap mi hangzott el, hiszen van a többen olyanok közöttünk most, akik nem voltak itt a tegnapi estén, ezért talán hasznos lehet az, hogyha ezek a gondolatok szűken jönnek, ismét elhangoznak. A tékozó fiú történetét ismerjük mindannyian, és Lukács írása szerint evangélium 15. fejezetében három példázatot mond egymás után Jézus. A farizeusoknak mondja ezeket a példázatokat, mégpedig azért, mert a farizeusoknak nem tetszik az, hogy Jézus bűnösökkel ül egy asztalhoz. Egyáltalán szóba áll velük. De nem csak szóba áll, hanem együtt étkezik velük, és az étkezés az a közösségvállalásnak egy rendkívül fontos jelképe volt abban a korban. Jézus éppen ezért elmondja ezt a három példázatot. Az első az elveszett juh példázata, a második az elveszett drakma példázata, a harmadik pedig a tékozó fiúként ismert elveszett fiú példázata. És ezeken az estéken három különböző szempontból próbálunk figyelni el a történetre. Tegnap este a fiatalabbik fiúnak a szempontja volt az, ami felől megközelítettük ezt a történetet. A fiatalabbik fiút egy kísértés indította el az útjára, és ez a kíváncsiságnak egy formája volt. A kíváncsiság önmagában nem kísértés, de az ő esetében ebből az következett, hogy mindent látni akart, mindent ki akart próbálni. Azt hitte, hogy lemarad az életnek az örömeiről, hogyha nem teszi meg mindazt, amit megtett. Éppen ezért utál az apja elé, kikéri a vagyon rá első részét, ez egy nagy döbbenet volt mindenki számára, hiszen ahogy ez most is van, akkor is, hogyha valaki elment az élők sorából, a vagyonáról az örökösök utána kezdtek osztozkodni, és nem előtte. Az apa szó nélkül kiadja a vagyon rá első részét, és szó nélkül végignézi, hogy a fia elmegy. A fiúnak nagyon mélyre kellett kerülnie ahhoz, hogy megértse, hogy nem jó úton jár. Nagyon mélyre kellett kerülnie, elveszíti az összes pénzét, akik a pénzének a barátai voltak, azok már nem barátok. Nélkülöznie kell, hiszen egyfajta gazdasági válság köszönt be azon a vidéken, és éhínség támad, és elszegődik dolgozni, ugye a zsidóknak mondja ezt a példázatot Jézus, disznópásztornak, hogy a sertés az egy megvetett állat volt, és ma is az a zsidó körében. És ez a fiú még a moslékkal is szívesen jól lakna, amit ezek az állatok esznek, de senki nem ad neki. Amikor ilyen mélyre kerül, akkor érti meg, hogy nem jó úton jár, és akkor kezd el gondolkodni azon, hogy mit is kellene tennie. Hazaindul, és olyan elszántsággal, hogy ő tudatában van, biztos benne, hogy ő elrontotta, rossz útra tért, és az édesapja elé így akar odaállni, és így is áll oda, nem vagyok méltó arra, hogy ezt fiadnak nevezzenek. És ott történik valami, hiszen az édesapja elébe fut, átöleli, és lakomát rendez örömében, hogy hazatért az ő fia. Nem tudjuk, hogy a fiú hogyan gondolkodott tovább, semmit nem tudunk a fiúval. A folytatásról, hogy hogyan alakult az ő élete. Éppen ezért egy kicsit hiányos számunkra ez a történet, így is ért véget a tegnap esti igehirdetés, hogy a személyes életükre vonatkozó következtetéseket megkísérletük levonni, illetve ebbe az irányba elindultunk, de a fiúról mást nem tudunk ebből a történetből. Ma este pedig a második fiúhoz, az idősebb fiúhoz érkeztünk meg. Hát ha az ifjabb még tékozó volt, hát erről a fiúról is valamilyen módon elmondható, hogy tékozó. Mert hogy mondhatjuk a fiatalabbik fiúról azt, hogy nem szerette a családját, nem szerette az apját, nem tisztelte, nem becsülte őt, és azért hátat fordított neki, de az idősebb fiú szintén valami hasonló cipőben jár. Nem szereti az édesapját, és nem szereti a családját. Nem szereti a testvérét sem. Hiszen akkor, amikor hazaér, és akkor még mindig csak a történetnek a felszínén vagyunk, akkor, amikor hazaér, akkor azt látjuk, hogy hallja a zenét és a táncot, kihív egy szolgát, megkérdezi, hogy mi történt, és amit meghallja azt, hogy az ő tékozó öccsének a hazatérése miatt van ekkora öröm a házban, hát teljesen kiborul ez a fiú. És azt mondja, hát nekem itt nincs mit keresni. Ki az édesapa és kiemeli őt. Mire a fiú rögtön valami olyan furcsa monológba kezd, ami egy az övét szerető fiúnak a szájából nem hangoznának el. Hiszen kiderül az, hogy tulajdonképpen számításból, valamifajta taktikából van az édesapjával. Azt mondja, évek óta veled vagyok. Soha nem szektem meg egyetlen parancsodat sem. És te még csak egy kecske gidát sem löktél oda nekem, hogy a barátaimmal mulathassak. És hazajön ez a fiú, az öcsém, aki parázna nőkkel tékozott el a bajnodat, és leválhatod a hízott borút. Hát milyen dolog ez? Mondhatnám, hogy jogos a felháborodása, és ha ezt mondanám, nem járnak messze az igazságból. Hiszen emberileg nézve abszolút igaza van a srácnak. Csak hogy itt többről van szó. Ahogyan egy családban sem feltétlenül tudjuk elképzelni azt, hogy egy ilyen helyzet előfordulhatna, ahogy egy családon belül is az egymás felé megnyilvánuló szeretet fontosabb, mint azok a baklövések, ballépések, akár vétek vagy bűnök, amelyeket elkövetünk mások vagy egymás ellen, úgy ebben a családban is felül lehetett volna ezen emelkedni. Ez egy nagyon-nagyon furcsa megközelítés ennek a helyzetnek, de akár ez is lehetett volna. Nem ez történt. Egészen emberi, egészen hétköznapi ennek a történetnek a cselekménye ilyen szempontból. A fiú felháborodott, és a fiú nem akart bemenni. De a fiú a felháborodásával és azokkal a mondatokkal, amiket kimond, bizonyságot tesz arról, hogy ő ugyanúgy nem méltó arra, hogy az édesapja fiának nevezhessék. Ő ugyanúgy hátat fordít az édesapjának, hiszen nem érti meg azt az atyai szeretetet, ami az édesapja részéről megnyilvánul a fiatalabbik fiú felé. És az édesapja egyébként a válaszában ezt próbálja vele érzékeltetni, de az édesapáromat holnap fogunk bővebben, vagy rá holnap fogunk egy kicsit jobban figyelni. Tehát ez az idősebbik fiú ott van ebben a helyzetben. Most jól megnéztük ezt a történetet, de mindig az a kérdés, és ma is ez a kérdés számunkra, hogy vajon mit jelent ez ma nekünk? Tegnap, ahogyan a fiatalabbik fiúnak a történetével ismerkedtünk, a magunk ilyen tudtuk érezni azt, hogy milyen helyzetben volt ez a fiatalabbik fiú. A magunk ilyen tudtuk érezni azt, hogy a fiatal hív, ami elragadta őt, és elindult, és látni akart, és megismerni akart, és más országba akart menni, és más élményekre vágyott. Valahol érthető volt mindannyiunk számára ez, akkor is, hogyha fiatal korunkban tettünk ilyen lépéseket, akkor is, hogyha gondoltunk erre, és talán akkor is, hogyha nem is gondoltunk ilyenekre. Értettük ezt a fiatal fiút, ugyanakkor természetesen azt is látjuk, hogy nem jól tette a dolgát. De értjük most az idősebb fiút is, hiszen jogos a felháborodása. És nyilván túl látva ennek a történetnek a felületén az aktualitását akár egy gyülekezetnek az életére, vagy akár egy családnak az életére le lehet fordítani. Nyilvánvalóan Jézus akkor, amikor a farizeusokat megszólítja, és a bevezetőben mondtam, hogy miért szólítja meg őket, azért, mert a farizeusok kritizálják őt, mert a bűnösökkel szóba áll, és a bűnösökkel együtt eszik. A történet válasz erre. És a farizeusoknak a gondolkodásáról akarja lerántani a leplet Jézus, és azt mondani, hogy nézzétek, farizeusok, ti olyan vagytok, mint ez az idősebb fiú. Olyanok vagytok, akik azt mondják, hogy betartottuk a parancsolatokat, megtartottuk minden rendelkezését az Istennek, és nem kaptunk többet, mint amennyi jogosan jár nekünk. És akkor itt vannak ezek a tékozó bűnösök, akik eltékozolják az Istentől kapott életüket, akik eltékozolják a hitüket, akik eltékozolják mindazt, amit kaptak ajándékként az Istentől, és akkor az Isten hogyan szereteti ugyanúgy ezeket az embereket is? Így gondolkodnak a farizeus. Mind a két fajta gondolkodást azonban saját magunkon is tetten érhetjük. Hiszen mi magunk is tudunk így gondolkodni. Nyilván az orvoshez gyülekezetben ilyen soha nem fordult elő, de én láttam már olyan gyülekezeti helyzetet, amikor a megszokott gyülekezeti közösségben megérkezett valaki, aki soha nem járt korábban templomba, de hát mindenki ismerte, mert valakinek a szomszédja vagy utcabelije volt, vagy a boltban találkozott vele, vagy az iskolában, vagy nem tudom hol. És akkor azok, akik egyébként mindig ott szoktak lenni a templomban, oda néztek, és azt mondták, hogy hát ez mit keres itt? Mondom, nyilván máshol ez nem fordulhatott elő, csak abban a közösségben, ahol én ezzel találkoztam. És akkor ugyanazt tesszük, hogyha így gondolkodunk, mint amit a farizeusok tettek a bűnösökkel kapcsolatban. Ugyanezt tesszük nem csak akkor, hanem életünknek sok-sok más pillanatában is. Tegnap este is hoztam példaként, mert ennek a történetnek tulajdonképpen egyfajta párhuzama, Jézusnak az a példázat, ami a farizeus és a vámszedő imádságáról szól. Bemegy a farizeus és a vámszedő a templomban, és a farizeus előadja azt, hogy hát ő milyen rendes hívő. Hogy ő mindent megcsinál, hogy ő pontosan ugye, hogy ő 10 pontból 10 el tud érni azon a skálán, amiről azt gondolja, hogy ezen mérhető a hit, vagy az Isten előtti megállásnak a lehetősége. És főként, hogy ő nem olyan, mint ez a vámszedő. És a vámszedő ugye csak ennyit mond, Isten irgalmaz nekem bűnösnek. Majd Jézus így fejezi be példázatot, mondom nektek, ez, mármint a vámszedő, megigazulva ment tovább, vagy haza, már nem tudom, hogy van ide, nem úgy, mint a farizeus. Mert a farizeus hiába áll ott a szeme előtt. Az Isten igéje, az Isten szava, látja a szöveget, el is tudja olvasni, de nem érti, hogy miről szól. És hogyha megnézzük ezt a történetet, az idősebbi fiúval ugyanez a helyzet. Hiába van ott mindig az apjával, hiába minden az övé, ami az apjáé, minden tehetség, minden tudás, minden tulajdon, minden érték, attól még nem érti, hogy miről van szó. Az édesapa válaszából ez is kiderül. Fiam, te mindig velem vagy, és minden a tiéd. Éppen ezért, nem így mondja ezt most, én mondom így, az lenne számomra a természetes, hogyha velem együtt tudnál örülni most. Akkor, amikor azt látod, hogy valaki történetesen a te testvéred, aki rossz úton járt, visszatért a helyes útra. És ez a fiú, ahogyan a farizeusok is, úgy gondolkodnak, hogy ők már pedig a tökéletességnek a képviselői. Ők azok, akik mindig tudják a tutit, ők azok, akik mindig a helyes úton járnak, ők azok, akik minden szombaton ott vannak a zsinagógában, zárójel, és csak nagyon kis betűkkel mondom, ők azok, akik minden vasárnap ott vannak a templomban, és a többiek, akik nincsenek, na hát ők mehetnek a lelésbe. Az idősebb fiúnak tehát ugyanaz a helyzete, mint a fiatalabbnak, csak más a megközelítés. De ugyanarra az eredményre jutnak el, ugyanabba a csapdába esnek bele, csak más és más irányból közelítenek. A fiatalabbik fiú viszont elérte azt a mélységet, hogy ő vissza tudott fordulni. Az idősebbik fiúról nem tudunk tovább semmit, hogy mi történt vele, hiszen vége van a történetnek. De én hiszem azt, hogy ennek az idősebb fiúnak is el kell érnie egyszer egy olyan mélypontot, ahol megérti, hogy innen már csak fölfele lehet menni. Hogy megértse azt, hogy letért a helyes útról, és valamilyen irányváltásra van szüksége, vissza kell találnia a helyes és igaz útra. Távol álljunk tőlem, soha nem gondolkodom így, hogy azt mondjam, hogy ilyen emberek, vagy olyan emberek vannak. Mindannyiunknak az életében én úgy gondolom, hogy váltakoznak ezek a szakaszok. És mindannyiunk életében jelen van mind a két fiúnak a gondolkodása. Mert jelen van akkor a fiatalabbik fiújé, amikor a kíváncsiságunk elvisz valami egészen más irányban, mint ahova az Isten indít minket. És most teljesen mindegy, hogy milyen irányban megyünk, a lényeg az, hogy nem az az irány, mint amit az Isten kérve számunkra. Hogyha mi nem a szeretet útján járunk, hanem valamilyen más úton, akkor hiszem és vallom azt, hogy nem az Isten útján járunk. És mindegy, hogy milyen jó szándékkal van az az út kikövezve, ismerjük mindannyian a mondást, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, hogyha nem az Isten útja, akkor, ha már ezt mondtam az előbb, akkor a pokolba visz. Az Isten útja a szeretet mozdulataival, cselekedeteivel, szavaival van kikövezve. Nem jó szándékkal, nem pozitív látásmóddal. Ja, ez lehet következménye annak, hogy mivel van kikövezve ez az út. De nem ezek a kövei, az alapjai ennek az útban. Tehát vannak ilyen időszakok az életünkben, amikor letérünk erről az útról, és bizony vannak olyanok is, amikor valamilyen szempontból nagyon mélyre jutunk. Tegnap este is elmondtam, ezt most megismételem, hogy van olyan helyzet az embernek az életében, én éltem a tiéd, amikor azt érzem, hogy a szakadék szélén állok, és már elvesztettem az egyensúlyomat, és tudom, hogy le fogok zuhanni. És nem látom, hogy mi van lent, csak valami sötétet, valami ködös, felhős, nem tudom, mit látok lent, nem tudom, hogy hova fogok lezuhanni, de biztos az, hogy ha lezuhanok, akkor vége van. Egyet viszont mindig tudok. Azt, hogy az Isten keze valahol ott van ebben a mélységben. És nem tudok olyan mélyre zuhanni, hogy az Isten ne tudna utána nyúlni, és ne tudna visszaállítani. Hogyan is hallottuk ebben a 63. Zsoltárban, amit felolvastam az Isten tiszteletünk elején? Ezt mondja a Zsoltáros Dávid, a Dávid Zsoltára abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Az Isten szeretetéről beszél Dávid, akkor, amikor egyébként az élet egy nagyon mély időszakát kell megérnie. Akkor, amikor üldözik őt, akkor, amikor el kell bújnia Saulnak a haragja elől, akkor, amikor az életét fenyegeti nap, mint nap az őt üldöző király, akkor ő az Isten szeretetéről beszél. A sivatagban, éhezve és szomjazva. Tékozló fiú, szintén a disznók vájúja mellett ébred rá arra, hogy az atyai szeretet az, amelynek az irányába elindulhat. Az idősebb fiú is valahol biztos, hogy rá fog ébredni. De egészen addig, amíg ő biztosan van, hogy a helyes úton jár, amíg nem kérdőjeleződik meg számára az, hogy vajon tényleg minden olyan biztos, mint amilyennek én képzelem. Amíg nem teszi fel magának a kérdést, hogy mikor néztem utoljára őszintén a tükörbe. Amíg nem mozdul meg mindaz, amit ő biztosnak hisz, addig nem fogja megérteni, hogy neki meg kell változtatnia az irányát, valamilyen más irányba kell tovább mennie. Addig marad az, hogy ő nem akar bemenni. Addig marad az, hogy nem akar együtt örülni. Nem akar együtt örvendezni mindazokkal, akik az atyai házban vannak. Vagyis bármennyire is biztosnak gondolja a saját helyét, ott abban a bizonyos házban, ő maga az, aki kirekeszti saját magát, éppen a bezárkózott gondolatai, éppen a szeretetre, az elfogadásra, a nyitottságra rest gondolkodása szíve miatt. Isten csodát tud művelni bárkinek az életében. Meg tudta mutatni a fiatal fiúnak, hogy merre van a helyes irány, és meg tudja mutatni az idősebbik fiúnak is, bár történetben erről nem olvasunk, de a Szentírásnak az összefüggéséből mindenképpen erre következtethető. Meg tudja neki is mutatni a helyes irányt. Elmondtam tegnap este is, hogy én börtönlelkészként is dolgozom, és éppen ma délelőtt, amikor istentiszteletet tartottam, az istentisztelet után oda jött hozzám, hogy fogva tartott, és mondta, hogy mindenképpen szeretne velem beszélgetni. Ő egyébként a hídgyülekezetébe járt, mielőtt bekerült volna a börtönben, de hogy mostanában annyi olyan kísértő gondolata van, amiről mindenképpen szeretne egy olyan emberrel beszélgetni, akiről azt gondolja, hogy érti, hogy miről szólnak ezek. Mondtam, hogy most nincsen időnk erre, mert majd jövő héten valamikor megkeresem, és akkor nyugodtan tudunk négy szem közt beszélgetni. És azt mondta, hogy jó, de őt az öngyilkosságnak a gondolata is foglalkoztatja. És tudja, hogy ez nagyon nem jó. De hogy akkor ezzel mit lehet tenni? Hát, és akkor valamit is beszélgetünk viszonylag hosszan. És elmondta neki többek között azt, nem tudom, hogy a testvérek látták el Luther Márton életéről készült filmet. Ebben a filmben van egy olyan epizód, amikor Luther oda kerül Wittenbergbe plébánosnak, és egy fiatal fiú éppen ebben az időszakban felakasztja magát, és meghal. És ugye katolikus gondolkodás, középkor mindegy, a lényeg az, hogy az öngyilkosokkal kapcsolatban azt gondolják a katolikusok, illetve azt gondolom, hogy van ebben egyfajta jogosság, hogy azért megbocsáthatatlan bűn, mert nem tudja megbánni az illető, ezért nem is kérheti a feloldozást, nem tud bűnbántot tartani. És ezért megbocsáthatatlan bűn, és akkor úgy gondolkodtak erről, és most is még nagyon sok helyen úgy gondolkodnak erről katolikus körökben, hogy nem temetik el abba a temetőbe, ahol egyébként a többieket eltemetik. És a filmben a templom körül van a temető. És nem akarják oda eltemetni, és Luther, a fiatal plébános saját kezével kezdi kiásni a sírját a temető mellett. A templom mellett. Egészen közel a templomhoz. És ő maga a saját kezével teszi be a fiúnak a holttestét, majd utána leveszi a nyakából a feszületet, ami saját feszülete, ráteszi a fiúnak a melkasára, és csak ennyit mond imádságként, ő a tied, menj meg őt. Miért mondja ezt Luther? Nyilván a Bibliában erről mást olvasunk, de én azért tudok ezzel egyetérteni, mert nagyon sokszor a mi gondolkodásunk az, ami szűkre szabja az Isten szeretetének, kegyelmének a lehetőségét. Mi magunk vagyunk azok sokszor, akik meg akarjuk mondani az Istennek, hogy neki mit lehet tenni és mit nem. Mi magunk akarjuk megmondani az Istennek, hogy kit szerethet és kit nem. És ez az idősebbik fiúnak a gondolkodása nyomán születik meg bennünk. Amikor mi akarjuk tudni azt, hogy annak az embernek van-e itt helye, vagy nincsen, amikor mi akarunk megmondani azt, hogy kit szerethet az Isten és kit nem. Isten mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy az ő szeretetébe belépjen. Mindenkinek lehetőséget ad, hogy az ő szeretetének az útján járjon. És az a csoda, amikor ezt a saját életünkben megtapasztaljuk. Az a csoda, amikor igazán átéljük ezt a szeretetet. Ekkor születik meg bennünk az öröm, a hála, a békesség, a boldogság. Ekkor értjük meg, hogy jó helyen vagyunk. Ekkor értjük meg, hogy jó úton járunk. Ekkor értjük meg, hogy mindaz, amit eddig gondoltunk, az nem volt a helyén. Isten kinyit ajtókat egyik oldalon, és becsuk ajtókat a másik oldalon. Biztos mindannyian sokszor éltünk át ilyen helyzeteket, amikor ilyen ajtónyitogatások, csukogatások voltak körülöttünk. Isten csak annyit mond, higgyük el, a legjobb úton, a legjobb helyen vagyunk. Maradjunk meg nála, maradjunk meg a szeretet útján. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, szerető mennyei Atyánk! Az Advent időben magasztalunk Téged szereteted csodájáért. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra minket, hogy soha nem kell azt éreznünk, hogy magányosak vagyunk, mert Te mindig velünk vagy. Kérünk Téged, segíts megértenünk a te szeretetednek a csodáját. Segíts megértenünk, hogy mi magunk is sokszor becsukjuk szívünk ajtaját, és sokszor arra vágyunk, hogy bárcsak te is becsuknád. Kérünk, segíts elhinnünk, hogy te mindenkit egyformán szeretsz. Segíts elfogadnunk, hogy nálad mindenkinek van helye. Kérünk téged, segíts minket ebben az adventi időben odafigyelni egymásra, odafigyelni saját magunkra, és odafigyelni a te igédre. Kérünk, látasd meg velünk mindazt, ami fogva tart és elválaszt tőled és egymástól, és mutasd meg nekünk a te szeretetednek az útját. Kérünk, kísérj el minket utunkon, kérünk, vezess minket a te ösvényeden, és kérünk, hallgass meg imáinkat, hallgass most meg közös imánkat is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.